A legtöbb nagy projekt esetében nem csak az a veszély áll fenn, hogy nem az ígéreteknek megfelelően készül el, nem csupán attól tarthatunk, hogy jelentősen elromlik, hanem félő, hogy katasztrofálisan elromlik. Az ilyen eredmény pedig ugye karriereknek vethet véget, vállalatokat dönthet romba, és számos egyéb végzetes fejleményt idézhet elő. Jó esetben csak sokkal többe kerül, mint gondolták. Mind múlik az, hogy egy terv diadalt arat vagy elbukik. A Megvalósítás hatékonyan című, rengeteg kutatási adatot feldolgozó, lebilincselő példákat és megdöbbentő összefüggéseket bemutató könyvből megtudhatjuk, milyen tévedések és döntéshozatali torzítások miatt hiúsulhatnak meg a projektjeink. Dan Gardner és Bent Fuvier nevét olvashatjuk a borítón, a méltatásokban pedig azt, hogy minden törvényalkotónak, önkormányzati tisztségviselőnek és vezetőnek el kellene olvasnia ezt a kötetet. Valamint ott van az is, hogy a világ vezető gazdasági lapjai szerint ez volt az elmúlt év legfontosabb üzleti könyve. A Sivaforce kommunikációs vezetője Dojcsák Dániel a vendégem, hiszen az ő cége jóvoltából jelent meg ez a könyv a HVG kiadó gondozásában. Onnan indul most ez a beszélgetés, miért kell hinnünk mindannak, amit a szakértő szerző javasol.
Ez egy nagyon érdekes dolog, Bent Fleeberg a szerző, és azt látjuk, hogy ő egy ilyen tanácsadó típusú figura, aki cégekkel, meg nagy szervezetekkel dolgozik együtt, és szerintem attól zseniális maga a könyv, hogy ő elkezdte felépíteni egy adatbázisba azt, hogy mit lát projekteknél, hogy hogyan működnek, és hogy valószínűleg először csak a saját környezetében lévő projekteket dolgozta fel, és akkor volt egy ilyen néhány százas adatbázisa arról, hogy egyébként milyen típusú projekteknek a megvalósulása, a költségei, a túlcsúszás időben, vagy mondjuk a várt eredményeknek az eltérése ahhoz képest, amit eredetileg szántak, az hogyan alakult. Az elkezdte felbontani iparágakra, típusokra, földrajzi lokációkra, országokra, és próbált összefüggéseket keresni, és ez egészen odáig emelkedett, hogy mostanra ebben az adatbázisában 16 ezer projekt van, amire már nehezen lehet azt mondani, hogy légből kapott információk, és ezért is nagyon izgalmas, hiszen mondjuk a 16 ezer projektnek az összesített ilyen eszenciáját belesűrítette egy könyvbe.
Tulajdonképpen a könyv arról szól, hogy hogyan építünk fel, hogyan tervezünk meg egy nagyobb projektet. Ezek a buktatók, amikről írnak, ezek egészen meghökkentőek, hogy tényleg nem tervezik meg rendesen, tényleg nem szánnak időt arra, hogy kitalálják alaposan, mindenre fölkészüljenek. Komolyan ilyen elképesztő projekteknél, mint olimpiák például, döbbenetes, hogy ezeken el lehet így bukni.
Valószínűleg az elmélet és a gyakorlat közti különbség az, amiről most beszélgettünk, és valószínűleg az iskolapadban, vagy akár mondjuk egy ilyen egyetemi vizsgán biztos, hogy mindenki el tudja mondani azt, hogy hogyan kell egy projektet megtervezni, és valószínűleg azok az emberek, akik ott vannak, nagy része szintén tudják. A legegyetemű kérdés, hogy miért lehet az, hogy mondjuk a büdzsé mindig elszáll. És ugye azt mondja a szerző, hogy itt nem arról van szó, hogy elromlanak a projektek, hanem hogy eleve rosszul indulnak már el. Tehát a projektek 90%-a már az induláskor kudarcra van ítélve, és hogy a rossz tervezésnek lehet az oka, hogyha azok az emberek, akik előkészítik, őszintén megmondanák, hogy ez mennyi ideig fog tartani, és mennyibe fog kerülni, akkor soha nem hagyná azokat senki jóvá.
Csak szándékosan megtévezték.
És a könyvben sok bekezdés szól erről, hogy ez mikor szándékos, és mikor nem szándékos, mennyi, ami a kettő előfordul. Tehát mikor lehet valakinek egy személyes érdeke abban, hogy megtévesz valakit, de hogy egyébként itt valószínűleg a sok fogaskerék csikorog együtt egy nagy szervezetben, akkor ott akaratlanul is előfordulnak szépítések. És akkor ennek a végeredménye az, hogy itt a 16 ezer projekt elemzése során kiderült, hogy mindösszesen 0,5%-a a vizsgált projekteknek, ami határidőre elkészült, tudta tartani a büdzsét, és hozta azokat a előnyöket, amiket ígért. Hogy ez nem olyan sok.
Nagyon kevés, és amikor arról ír, hogy mennyivel költekeznek túl egy-egy beruházás során, tehát mondjuk a tervezethez képest mennyivel nagyobb a költség, akkor az ember azt gondolná, hogy jó, mondjuk 50%-kal, vagy ne adj Isten 100%-kal, de például itt van, ezt kiírtam. Ezt írja, egyetlen olimpiai rekord, amelyre senki sem áhítozik, a költség túlépés rekordja, ezt jelenleg Montreal tartja, a város 1976-ban 720%-kal lépte túl a költségvetést.
Igen, és ugye itt nagyon érdekes, hogy az olimpia az egy különleges dolog, ugye ez egy esemény, ami biztosan akkor van, amikor. Tehát, hogy ott ugye az nem tud elcsúszni időben, vagy legalábbis egy nagyon-nagyon extrém esetben történhetne ilyen. Úgyhogy egyértelműen az, amikor annak ott muszáj megtörténnie, de nem volt okosan kitalálva, akkor valószínűleg nagyon extrém extra költségekkel lehet ezt behozni, hogy mégis időbe kerüljön, de hogy van például a könyvben szerintem egy ilyen tök jó példa, hogy hogy Angliában autópálya építésnél nyilván korábban sokszor mentek, és akkor találtak valamit a régészek, és akkor mindenki megáll. És akkor meg kell várni, hogy akkor legyen akkor egy olyan ásató csoport, aki azt ott kikapargatja, meg megcsinálja, és olyankor a fizetik a minden beszállítót, akik addig nem tudnak nagyon dolgozni. És volt egy olyan autópályépítés, ahol mondjuk a tervezést már ennek szellemében végezték el, és arra az időszakra, amikor ezt csinálták, az országban fellelhető összes ilyen archeológus vagy régész, nem tudom, pontosan mi a megnevezése, lekötötték, és akkor ott a payrollra vették őket, hogy abban a pillanatban, ahogy valami van, akkor mindenki oda tudja menni, és a lehető leghamarabb ki tudják pörgetni ezt a feladatot, és az építő munkások ne feleslegesen ketyegjenek drága pénzen. Tehát, hogy ilyen szempontból valószínűleg egy elég őrült ötletnek tűnt a projektcsapattól az, hogy akkor vegyük fel az összes ilyen embert, aki szabadon van a piacon, és fizessük őket akkor is, amikor még nem kellenek, de a teljes projekt szempontjából valószínűleg milliárdokat spóroltak rajta.
A fekete hattyú az mindenkinek megvan, hogy ez a kifejezés valójában mit jelent. Ezek a megjósolhatatlan fordulatok, mint egy tőzsde összeomlása, vagy egy világjárvány, vagy mondjuk egy politikus, aki elindította a projektet, az kiszáll belőle.
Kahneman után szabadon, mert ugye a Kahnemannal gyors és lassú gondolkodásról beszél, itt pedig a gondolkodj lassan, cselekedj gyorsan, vagy tervez lassan és cselekedj gyorsan elvét promotálja a szerző, és ebben is megint van logika. Valószínűleg itt megint egy projektben, akármilyen vállalati környezetben nézzük, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy már dolgozunk, csak még nem látszik, mert most tervezünk.
Akár évekig.
És ő azt mondja, hogy azok a projektek, ahol hagyták a csapatot alaposan tervezni, és mindent tudtak, amikor a akcióra került a sor, akkor ugyan annyira le tudták rövidíteni azt a cselekvési időtartamot, nem esetleg így felvált, hogy na, akkor megint egy kicsit gondolkodunk, meg jó, most akkor belefutottunk valamire, nem számítottunk, hiszen nem gondolkodtunk alaposan róla. Ugye lerövidítjük azt az időt, amikor tényleg történik, akkor úgymond a fekete hattyúk neki sokkal kisebb tere van arra, hogy bejöjjenek, és a legszuperebb példa az Empire State Buildingnek az építése a könyvben. Nyilván mindenki hallott róla, mindenki tudja, hogy ez nagyon sokáig ugye a legnagyobb, meg legnívósabb felhőkarcoló volt, de az én is meglepődtem, amikor olvastam a könyvben, hogy és egyrészt, hogyha tudjuk, hogy az ilyen 29-33 között épült, tehát gyakorlatilag ott volt fekete hattyú egyébként éppenséggel a gazdasági világválság környékén, mégis az Empire State Building az időben elkészült, olyan még picit hamarabb is, tartották a büdzsét, és értelemszerűen, hogy azóta is egy ikonikus pontja a New Yorknak, hogyan, mit csináltak. Egyrészt egy olyan céget bíztak meg, aki előtte nem egy 110 emeletes, de mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen 40 akárhány emeletes hasonló épületet már megcsinált. Tehát valószínűleg a csapat az már megvolt hozzá, kipróbáltak ezt azt, ebben már magabiztosak lehettek. A másik dolog, hogy mindent az utolsó csavarig szögig leterveztek, tehát kiszámolták, hogy mennyi vasra van szükség, az honnan fogják beszerezni, honnan jön a beton, mennyi kell, hova kell tenni, fa, üveg, bármit, az összes alkatrész, az a darabra ki volt számolva, és egy kicsit úgy, mint ahogy az autógyárak is működnek, ez a just-in-time tervezés, hogy az érkezzen oda, és a harmadik érdekes, hogy nem egy 110 emeletes épületben gondolkodtak, hanem 111 emeletesben, és így bontották fel a projektet, és ismételték újra és újra, tehát hogy gyakorlatilag emeletenként mindig biztos egy kicsit még tanultak is, és ennek az lett az eredménye, hogy eleinte egy hét alatt 4 emeletet tudtak haladni, de a végén meg mondjuk egy hét alatt már 10-et, ami egyébként elképesztőnek tűnik, hogy egy hét alatt 10 emeletet felhúznak egy felhőkarcolóba, akkor is, hogyha feljebb ugye kisebbek az emeletek, de hogy ebbe bele van sűrítve minden, amit a lassú tervezés, gyors cselekedetről gondolunk, és hogy azért az látszik, hogy akár ott Manhattanben is, vagy a világon bárhol, azért a nagy épületek nem pont így szoktak elkészülni.
Megvalósítás hatékonyan. Dolcsák Dániellel, a könyv magyar kiadását támogató Sivaforce kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Bent Fjüvbier és Dan Gardner kivételesen változatos, izgalmas, nagyon hasznos és valójában szórakoztató könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.